Folytassuk a keddi beszélgetést dr. Tatár Attilával, a bankfe.hu alapítójával, aki közgazdász és tanácsadó. Ugye annak idején kedden befektetésekről, már nagy is régen volt, befektetésekről, tőzsdéről, megtakarításokról beszélgettünk, és itt ígértük, hogy jöjjön az érem másik oldala, a lakáspiac, hitelek. Melyikkel kezdjünk? Lakáspiac?
Hát összefügg a kettő, és a lakáspiac az egyértelműen a lakáshitelek összefüggenek a piaccal, és hát nagyon érdekes éve volt ez a Covid utáni időszak, akkora áremelkedést hozott a lakáspiacon, amit senki nem várt. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy mondjuk az állami támogatásokkal megsegített új lakáspiac ekkorát emelkedett, azt még úgy talán érti az ember, mert annyira alacsony kamatozással, annyira kedvező feltételekkel lehetett hitelekhez, forrásokhoz, lakástámogatást, sok zöld hitel, ezek olyan hihetetlenül kedvező lehetőségek, amelyeket persze, hogy kihasználnak az emberek, és az új lakásoknál lehetett ennek a kedvezményeknek a leginkább az előnyét megtalálni. De az egész piac így dübörgött, és 20%-os áremelkedés volt csak ez az utóbbi egy évben. Erre a piacra érkezett meg most egy megtoppanás, amit sokan úgy gondolják, hogy komolyabb áresésnek kell követnie, de a szakemberek folyamatosan csitítgatják ezt a optimista, befektetők szempontjából optimista képet, hogy na majd 20-30%-os áresés után fogok lakást venni. Ekkora áresésre nem nagyon lehet számítani, mert ennyire nagy baj azért nincs.
Vagy részben, bizonyos területeken igen, majd erről beszélgessük, de általánosabban talán nem, mert egészen biztos, hogy egy viszonylag korszerű kis panel ára nem fog leesni,
így
sőt,
van, így van, így
de
van.
A hétvégén Lányfalun sétáltam, elég sokat, minden második házat hátul, uh-huh, lent, uh-huh, a régi uh-huh. kemping helyén eladó.
Azt
óriási, hatalmas monstrumok, kifűthetetlen, igen, eddig igen, lehet, igen. hogy működött, generációváltás is, meg ez is, tehát nem lehet általánosságot mondani.
Ez egy teljesen új szemléletet fog hozni a lakáspiacon, erről is akartam beszélni, de ha csak az általános piaci helyzetet nézzük, akkor most van egy stagnálás, egy 20%-os tranzakciószám csökkenés, tehát már mindenki kivár. Ez szokott lenni az árcsökkenés előtt, hogy az eladó már nem akarja eladni ilyen áron, tehát kivár. A vevő meg úgy gondolja, hogy majd olcsóbban is megveszi, ő is kivár, tehát ennek az időszaka zajlik most éppen. És mivel évvégén most meghosszabbította a kormány szinte az összes lakástámogatást, a babavárót, a falusi csokot, tehát minden dübörög tovább, ez egy újabb lendületet fog adni a lakáspiacnak, és én nem várom azt a nagy összeomlást, amit sokan várnak. Másrészt a gazdasági állapotok sem indokolják. Tehát nem 2008-as válságtüneteket mutat se a magyar, se a világgazdaság fejlettebb része. Tehát nem indokolja semmi sem azt, hogy most ne vegyek lakást, mert 20%-kal olcsóbban meg fogom venni egy év múlva. Valamekkora áresés valószínűleg lesz. Egyébként a másik tényező, amiről megint sokan nem feledkeznek, az infláció. Tehát jellemzően, amikor ilyen hihetetlen áremelkedés van mindenben, akkor a lakáspiac sem szokott ebből nagyon kimaradni, csak azt máshogy számolják.
Hát lásd, építőanyag, azt is akartam mondani, így hát van. Mennyien beragadtak, csak én ismerek ötöt legalább, igen, aki megvette, igen, a romot, igen. Aztán hopp, hiába bármilyen hitele lehet, és azok háromszorosába kerül minden,
igen,
ott áll azóta
munkabér,
úgy,
így építőanyag, van. Minden, tehát nem tud durva áresés lenni, tehát alapvetően ebben nem hiszek. Rátérve a lakáshitelekre, hát hihetetlen kamatemelkedés zajlott. Hála Istennek az MNB nagyon komolyan szabályozta a bankok működését, tehát a 2008-as hitel, devizahitel problémához képest rendkívül jól szabályozott most a jelzálog piac. Tehát egyrészt szigorították azt, hogy nem lehet 100%-ban hitelből lakást venni, mint akkor lehetett. Tehát 20-25-30%-os önerő mindenképpen van egy jelzálog hitelben. Szabályozták azt, hogy milyen jövedelem elvárás szükséges egy adott havi törlesztő részlethez. És ezeknek a szabályoknak köszönhetően sokkal jobb helyzetben van most a lakáshitelpiac, mint volt. Itt sem várok komoly intézkedéseket. A moratórium, meg a kamatstop, meg egyéb ilyen intézkedések szerintem úgy igazából nem is kellettek volna, de ezeknek egy nagy problémája van, amiről megint nem hiszem, hogy az emberek úgy végig gondolják, hogy növeli a futamidőt. És ez nagy baj, mert a hosszú futamidő az mindig kockázat. Tehát amikor valaki 10 évre vagy 20 évre vesz föl egy jelzáló hitelt, akkor még akkor nem érzi, hogy ez mekkora őrült nagy különbség, hogy egy betegség, egy munkahelyváltás problémája, egy válás, bármi történik az életünkben.
Az egy ilyen válság, vagy egy energiakrízis.
Így van, így van. Most minél hosszabb a hitel futamideje, annál nagyobb a valószínűsége, hogy nem egy, de egy 20 éves, vagy annál 25 éves jelzálók ítélnél két ilyen fog történni, és erre hogy lehet fölkészülni? Tehát szerintem jelzálók ítélnél, ha ez a 10 éves futamidőt tudja valaki tartani, az rendkívül egészséges. Ha 20-25 éves futamidőbe megy bele, akkor kell, hogy megtakarítása legyen a folyamatosan a hiteltörlesztés mellett, mert az már kockázat. Jó, tehát én a lakáshiteleknél ezt látom, hogy 3%-ról 10%-ra mentek föl a kamatok. Ez katasztrófához vezetett volna, ha korábban nincs ez a fix kamatok divatja, vagy hogy mondjam. Tehát már a bankok és a felügyelet is ebbe az irányba nyomta a lakosságot, hogy lehet, hogy egy picit drágább, de ne a változó kamatozású, hanem a fix kamatozású hitelt vegyék föl. És az utóbbi egy-két évben pedig a végig fix lett a divat. Tehát nem csak, hogy 5-10 évre fixálják be a kamatot az emberek, hanem megfizetik annak az árát, hogy végig a teljes futamidő alatt tervezhető fix kamat van.
Nem olvastam végig azt a cikket, amivel a héten találkoztam, csak a címet jegyeztem meg, mert tudtam, hogy jössz. Ez egyik komoly portál írta azt, és az egyik nagy banknál, hogy nem talált fogyasztóbarát lakáshitelt. És erről az jutott eszembe, hogy a bankweb.hu-n is én láttam azt, hogy te megszavaztattad a partnereket, meg az érdeklődőket, követőket, hogy a bankjukkal mennyire elégedettek. Csak igen, azt akartam mondani, hogy amikor ilyen hektikus a világ, akkor valószínűleg a pénzintézetek stratégiája is jobban eltér majd. Tehát megint érdemes lesz jobban talán körülnézni, mint az elmúlt években, amikor nagyjából igen, egymás mellé zárkóztak.
Ebben egyetértünk, mindig nagyobb a verseny ilyen időszakokban, amikor csökken a piacon. Mondjuk olyan csúcsra jutottak a lakáshitelek az elmúlt időszakban, hogy korábban nem volt ennyi. Annyira hatalmas emelkedés volt a lakáshitel állománynál, hogy ennek vissza kellett mennie. Tehát mindenféleképpen érezhető egyfajta csökkenés, és erre, ahogy te is mondtad, a bankok úgy fognak reagálni, hogy különböző konstrukciókkal próbálják azt a szűkülő piacot valamennyire megtartani maguknak. Hála Istennek ez a verseny nem olyan irányba fog menni, hogy nőni fognak a hitelezési kockázatok, de akciók azok bőven lesznek, tehát mindenképpen érdemes ezekre odafigyelni. Ami még nagyon érdekes, tehát ahogy említettem, hogy ilyen 3-4% körüli szintről mentek 10%-ra föl a jelzálók hitel kamatok, hát ezt azért nehezen bírja a piac. Tehát aki most vesz föl hitelt, az azért ezekkel a kamatokkal szembesül. Nem könnyű döntés. Aki kényszerhelyzetben van és vennie kell lakást, az most bebetonozza magát egy viszonylag magas kamatszintre. Úgyhogy körülbelül 3-5 év múlva fognak eljönni majd a lakáshitel kiváltások. Akkor egy reneszánszát fogja élni megint az, hogy a 10%-os kamatozású, fix kamatozású hitelt érdemes-e lecserélni egy alacsonyabb kamatozású másik hitelre, és valószínűleg ugyanaz, amit a múltkor beszéltünk, hogy állampapírnál megvettem az alacsony kamatozásút, most meg itt van a magas kamatozású, el kell adnom, lecserélem, bukok egy kicsit, de megveszem a magasabb kamatozásút, még így is jól járok. Most ennek a másik oldala a lakáshiteleknél meg az lesz, hogy kényszerből belementem a 10%-os kamatozású lakáshitelbe. 3-5 év múlva nagy kérdés lesz, hogy az alacsonyabb kamatozású hitelre érdemes-e átmennem.
Úgy, hogy közben természetesen
hogy valamennyi veszteségem lesz, és így van, és a feltételek is változnak. Ez akkor egy nagyon érdekes beszélgetés lesz majd köztünk.
Áruhitelek? Azt hogy látod ezt a piacot most, hogy...
Hát nem láttam még statisztikát, hogy milyen volt ez a karácsony. De el tudom
itt
képzelni,
mindenki azt mondja, hogy erős, mindenki azt mondja, igen, hogy erős volt.
Én is úgy gondolom, hogy...
Csomagküldők mindenképpen, a nagykereskedők nagy része is erről beszélt.
És a múltkor beszéltünk arról, hogy az emberek mennyire érzelmi alapon hoznak döntéseket, és itt a nyár tele volt a Balaton, te is mondtad, hogy a ismerősöd síjelésnél nem talált szállást.
Ausztria tele van rendesen, igen, magyarok.
Ezek most... megint ehhez csatlakozik az, hogy karácsonykor igenis a lakosság, valahol olvastam, hogy ilyen 80 000 forintokat költöttek fejenként egy karácsonyra, ami megint azt jelzi, hogy természetesen az átlagok tompítják azt, hogy van egy réteg, akinek még most is jól megy, és egyre többen vannak, akiknek rosszul megy, tehát biztos, hogy nagyon tömegek voltak, akik nem költöttek 80 000-et, de azért a statisztika mutatja, hogy ez az emelkedő arány azért benne van. Még úgy látszik, hogy az a pénzbőség, amit ez az egész Covid okozott, két szempontból, egyrészt, hogy voltak ösztönző kormányzati jegybanki ösztönző programok, másrészt meg az emberek sem tudtak annyit költeni, mert otthon kellett maradni, és ez a pénzbőség, ez még mindig most ereszt le. Mm-hmm. És ez a karácsony, ez belecsúszott ebbe, tehát rengetegen gondolták úgy, hogy most ezt még megengedhetik maguknak, hogy aztán 23-ban ez hogy köszön majd vissza, és hogy fog hiányozni az a pénz, amit karácsonykor olyasmire költött el, amit esetleg kihagyhattunk volna, és pont olyan jó lett volna a családdal együtt lenni, ezt majd valamikor évközben fogják érezni.
Na, beszélgettük, hogyha valaki lakást akar venni, vagy fejtel akar, mikor most, vagy később van a különbség, vagy nincs különbség, mi a bölcsebb, ha egyáltalán lehet erről beszélni. A hitellel mi a helyzet? Hogy fog változni itt a hitelpiac? Ilyen infláció van, ilyen kamatok vannak most, és ha én azon gondolkozhatok, hogy most veszek föl hitelt, vagy fél év múlva vegyem föl, vagy egy év múlva, akkor te mit gondolsz?
Hát kétféle fogyasztási hitel van. Az egyik az, amikor én azt szoktam mondani, hogy a gazdagok vesznek föl hitelt. Tehát például a folyószámla hitel, hitelkártya, az kifejezetten egy kényelmi termék, azt a gazdagoknak találták ki. Bemegyek a boltba, ne kelljen foglalkoznom azzal, hogy most mi van ott a számlámon, vagy mi nincs.
Majd lesz,
van egy ilyen réteg, aki megengedheti magának, hogy ilyen kényelmi eszközökkel vásároljon, és nem problémázik ezen, mert magas az életszínvonala. A másik része a fogyasztási hiteleknek az, amikor elromlik a hűtő, és nincs megtakarításom, és meg kell vennem hitelből. Na, ez a problémásabb dolog. Tehát ez az, amit úgy lehetne kivédeni, hogy amikor van egy kis lehetőségem, félre rakok pénzt, hogy ne gyors hitelből, drága hitelből kelljen megvennem a hűtőszekrényt, és fizetnem 8 évig azt, hogy nem volt megtakarításom.
Van ez a fintek műsorunk itt péntekenként a Szupán Marci, nem tudom a fintek területen mennyire vagy otthon, de tény az, hogy ez a BNPL szolgáltatók a világban, ezek kaszáltak az elmúlt évben a legnagyobbat szert a világon.
És ez még erősödni fog.
Ez ugye az, amikor buy now, pay later. Tehát te, amit te mondtál, bemegyek most, de nem is kell semmivel se foglalkoznom, felkínálja az applikáció, benne vagyok, fintek cég, vedd meg, aztán majd négy részletbe add meg valamit.
Van,
és semmi nem hasított úgy, mint ezek.
Igen, és ez a jövőben is erőteljesen.
És ez pont fog. Ellen megy annak, amit te mondasz.
Így igen. Van, így van. Ez azt mutatja,
ez nem is egyszerre áruítel, hanem az, hogy még te azt is te mondd meg, hogy mikor adod
így
vissza
van, így
egy
van,
bizonyos
így van.
Határidőn belül. Tehát egy teljes szabadságot oda felhasználnak, egy teljes lazasságot. Eddig legalább volt egy határidőnap, vagy volt egy forduló, amikor egyébként tudod, hogy büntibe kerülsz, hanem itt ez egy sokkal toleránsabb rendszer volt. Békeidőben ez a világon nyilván hasíthatott.
Igen, de úgyse úszod meg, hogy ne keverjen bele, igen, az edukációt.
Igen. Hát ez az, csak ellentétesen.
Egyszerűen arról van szó, hogy ezek az emberek, akik fogyasztási hitelt vesznek föl, és nincs mögötte jelzálog fedezet, fogalmuk nincs róla, hogyha jön a végrehajtó, mert nem fizette vissza azt a hitelét, és eljut egy végrehajtási szakaszba, ott bármire rámutat a végrehajtó, és viszi. Tehát ott a ingatlanig el tud jutni a behajtás. És ezt nem tudják az emberek, hogy ez mennyire durva, hogy 90 napod van, hogy rendezd az életedet, onnantól kezdve a bank nem olyan türelmes, és ezeknél a fizes később fintech cégeknél is, azért ha elolvassa az apró betűs részeket, azért ott van az, hogy ezt a pénzt egyszer vissza kell fizetni.
Mennyire lesznek türelmesek a pénzintézetek? Mennyire lehetnek türelmesek? Mennyi mozgásterük van mondjuk itt a válság előtti, tehát a gazdasági válság 8-as előtti időszakhoz képest. Mert azt gondolom, hogy sokan nyilván sikeresek lesznek egy ilyen fajta fél recesszióban is, és nagyon sokan nem lesznek sikeresek. És biztos van, ahol a végrehajtó megy ki.
Ez nem sokat változik. Ezek standard dolgok. Tehát ahogy mondom, meghatározott menetrend szerint halad. Tehát a bank ezért ragaszkodik ahhoz, hogy amikor fogyasztási hitelt ad, akkor a telefonszámodat, elérhetőségeidet lehetőleg nagyon jól ismerje, mert folyamatosan kapcsolatban akar lenni veled. Tehát a bankok eleinte rendkívül türelmesek, leülnek veled, megbeszélik, találjuk ki, hogy legyen, fölajánlanak megoldásokat, de ha ezek nem működnek, eljön az a pillanat, amikor a bank nem tudja cipelni ezt magával, eladja egy behajtó cégnek csomagba az egészet.
Járazva.
És onnantól durvul be a dolog. Tehát amíg még a bank szóba áll velem, és egyezkedünk és egyeztetünk, addig még van esélyem, de amikor egy behajtó céggel kell tárgyalnom, akinek az ügyfélszolgálata sem úgy működik, mint egy bank, hogy minden sarkon ott van egy fiók, hanem alig tudom elérni, telefonon nem veszi föl, vagy az, aki fölveszi, érdemi információt nem ad, mert ezek a behajtó cégek nem bánják, ha nő a tartozás összege. Mert ők már alapvetően tudják, hogy ennek döntő mértékben az lesz a vége, hogy a költségeket, a végrehajtót
ők minden... pénzüknél lesznek.
Ez, ha van valami vagyontárgyad, igen, akkor pénzüknél lesznek.
Az és az első.
Ezért csomagba vesznek sokat, mert hogyha abból kiderül, hogy egy 20-30%-ánál nem volt vagyon, és nem lesz semmi, a többinél annyi pénzt fognak beszedni, hogy összességében. Ez egy elég nyereséges műfaj.
Igen, a pénzügyi béketető testület is mindig erről beszél, vagy a szakértők is, meg a béketető testület elnökök is mindig erről beszélnek ebben a műsorban, és az nem jó stratégiánkor, hogy az ember elbújik.
Így van.
És homokba dugja a fejét.
Van.
A utolsó pedig tárgyalni kell.
Így van, és nagyon meg kell gondolni a személyi hitelnél is, hogy nincs jelzálog fedezet mögötte, de annyit vegyek föl, amit biztos, hogy tudok fizetni. A hitelfedezeti biztosítás egy viszonylag drága dolog, de ha úgy érzem, hogy bizonytalan évek jönnek, akkor inkább beleszuszakolom azt a pici havi díjat, és legyen egy hitelfedezeti biztosításom. Vagy legyen egy B-verzió, hogy utálom a testvéremet, de ő jól él, és biztos ki fog segíteni majd akkor, amikor nagy baj lesz. Akkor fölveszem a hitelt, de ha nincs egy ilyen testvérem, akkor bajba leszek.
Az egy-két bajban vannak, igen. Oké, köszönöm szépen, dr. Tatár Attila, a bankweb.hu alapító, közgazdász tanácsadó volt itt a stúdióban. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.